Nagy csütörtöki beszélgetést hallanak Mészáros Domonkos atyával a papi fogadalom megújításáról. A mikrofonnál Bíró Magda. A nagy csütörtöki liturgia része a papi fogadalom megújítása. Úgy gondoljuk, hogy ez szigorúan személyes ügy. Ezt egy pap a legteljesebb visszavonultságban kettesben Istennel rendezi le. De alkalom ez azért arra is, hogy figyelmünket a papjaink felé fordítsuk, elgondolkozzunk életükkel, hétköznapjaikkal. Mészáros Domonkos atya, Domonkos szerzetes vállalta a beszélgetést az ő életéről, amit most rögtön az elején megköszönök neki. Mivel ő jelenleg Sopronban szolgál, a beszélgetést telefonon bonyolítottuk le. A Mária Rádióból jelentkezem, és Domonkos atyával a nagy csütörtöki liturgiáról szeretnénk beszélgetni a pap szemszögéből. Hogy szokta megélni a nagy csütörtököt?
Mindig is izgalmas a nagy csütörtök délelőtt a papi fogadalmaknak a megújítása, ami visszaemlékeztet arra, ahogyan a hivatásomat annak idején tisztázni akartam, hogy tényleg az Istentől jön az indítás, tényleg mit kér tőlem ez a hivatás, hogy egy végtelen Istennek a kapcsolata mennyire megtiszteli az ember számára, ez mindig is ez egy csoda.
Hát ez egy csoda lehet valóban.
És hát éppen március 25-én Gyümölcsfata Boldogasszony ünnepén gondolkozhatunk el azon, hogy mit jelent az az isteni ötlet, hogy a végtelen Isten a teremtményei testébe beletestesüljön azért, hogy köztünk megélje az emberi létezésnek azt a formáját, ami kellő módon megadja majd az emberek megfelelő magatartását az Isten felé, tehát egy teljesen elfogadó, teljesen odaadó kapcsolat legyen ez, mint ahogy ezt az Úr Jézus megérte. Mivel egy végtelen zsenéről van szó, ezért a vele való kapcsolat is egy zseniális kapcsolat. A papság is be van ebben, hogy közli magát az Isten a Szentírásnak a meghívó szavain keresztül. Számomra ez a mondat az volt, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltenek, hogy gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. És az a maradandó gyümölcs azóta sokféle módon tisztázódott már a számomra, sokat tudnék róla mondani.
Jaj, erről pedig szeretnénk is kérni, hogy mondjon majd egy-két szót. Megkérdezhetem, hogy ez a fogadalom megújítása, ez szigorúan kettesben Istennel történik, vagy van ehhez egy liturgikus esemény?
Hogy nem. A Krisma szentelés ünnepe ez egyébként, amikor az egyházmegyék papságai a püspököktől mennek el, hogy közösen vegyenek részt ebben az olajszentelési misében, ami nagyon szépen mutatja azt, hogy mit jelent az apostol utódlás, tehát az apostolok utódja a püspök, akinek a papok a munkatársai, és hogyha a püspök szenteli meg ezeket az olajokat, akkor a fő fővel mindannyian, mint tagok összetartozunk, és ilyenkor egy testvéri kapcsolatot élünk meg a püspökatyával is, egymással, a pap testvérekkel is. Emiatt ez nagyon felemelő is testvéri.
Ez nagyon szép és meghitt alkalom lehet, mert ugye mi hívek, és hát a Mária Rádió munkatársai és a hallgatói család figyelünk a papjainkra, és igyekszünk gondolni is velük, de azért mégis abban ritkán gondolunk bele, vagy talán bele sem tudunk gondolni, hogy egy pap életében is lehetnek gondok, lehetnek problémák. Nagyon gazdag egy papi élet eseményekben, gyümölcsökben, ahogy nevezte Domokos atya, de mi van akkor, hogyha egy pap beteg, vagy egyéb problémái vannak? Ezt hogy oldja meg úgy, hogy a hívek ne vegyék ezt észre, vagy ne foglalkozzanak ezzel?
Minden egyes nehézség magában hordja a megoldásának a gyümölcseit, pozitív gyümölcseit, és hát ez az Úr Jézus megtestesülése óta van így, hogy eljön hozzánk az Úr Jézus, átéli a mi problémáinkat, elutasításainkat, kételjeinket, és mindenki a maga bűneit, elutasításait, kétkedéseit, amikor az Úr Jézus elé viszi, akkor az Úr Jézus másképp oldja azokat meg, mint ahogy az ember maga gondolná. Tehát egy gyerek, amikor nem tanul, akkor nyilván oda sonfordál, kénytelen felelni, és nem tud, és egy tanár másképp hallja meg ezeket a dolgokat, mint hogy pusztán csak egyest ad. De jó pár pozitív tapasztalata mutunk, lehet azt hiszem. Uh-huh. Például, amikor az édesanyám meghalt, ez egy nagyon rokszorító érzés volt, amikor vettem a hírét. Éppen Kárpátalján az árvíz után 2 héttel, amikor hullafáradt voltam azzal, hogy ilyen napon jöttek a kamionok, és ilyen is kellett gyűjteni a híveket, hogy jöjjenek segíteni, kipakolni, mert időre kellett visszaérni a járműnek úton, utakon, és egy-két híron.
És jöttek a hívek éjjel is pakolni?
Jöttek, hála Istennek. És az édesanyámnak a halála döbbentett rá arra, hogy hát nem szerettem volna, hogyha olyan általános nagy üres dolgokat hallanék egy temetésen, és úgy éreztem, hogy ezt nekem kell megcsinálnom. Én vagyok benne a legilletékesebb, és első fájó órák a hiányának a fájdalmaikor, amikor elkezdtek az emlékei eszembe jutni, akkor felváltotta a fájdalmat a büszkeség, hogy azok az események, amelyek összekötnek egymással, ma mennyi ajándékot kaptam, hogy az ő anyai szeretete, kultúrája, zenei képzettsége. Én 5. gyerek voltam, és hát komoly áldozatokat is fölvállaltak, arra kirúgták az állásából, ez is egy komoly dolog volt, és a negatívumok mögött megjelenik egy irgalom, helytállás, szeretet, jóság, hűség, ami miatt ez a temetés nem temetésé vált, hanem háladássá. Uh-huh. És ez az én személyes életemre is úgy vonatkozik, hogy a papságomat is megújította ez a fájdalmas esemény. Vagy ott van, voltam a halálos beteg hasnyálmirigy gyulladással, és 18 napig nem tudtam se enni, se inni, és ott volt az eukarisztia a szekrényemben, és minden nap egy morzsányit, egy gombos tűfennyit szörtem a Szentostyában, és megáldoztam, és hát mi mással lehet hasonlítani ezt, hogy az univerzum teremtőjével találkozhatok egy gombos tűfennyi Szentostyában. Mm-hmm. Ezek olyan dolgok, amelyek a nehézségek mögött valami csodálatos dolgot közvetítenek az ember számára.
Igen, ebben a gombos tűfennyiben is mennyi erő van.
Hát ugyanaz a végtelen Isten van, és nincs az a másfajta fizikai kincs a világon, ami ilyen minőséget hordozhatna, mint a végtelen Istent.
Tudom képzelni, hogy milyen lelki élmény lehetett ez a végső búcsú az édesanyjától. Egyébként melyek voltak az életében a legembert próbálóbb időszakok?
milyen kihívásokkal kellett akkor megbirkóznia?
Ezek nyilván az életkorhoz kapcsolódóan kisebbek, és aztán ahogy terhelhetővé válik az ember, a gondok is nagyobb próbát jelentenek.
Az én plébánosom azt mondta egyszer, így számolt be a saját papi életének a kezdetéről, hogy őt elhelyezték ide és ide, a nagy kaland megkezdődött. És hát valóban nagy pap, amikor valahova helyezik, nem tudhatja, hogy milyen körülmények közé kerül, milyen feladatok, emberek várnak ott rá. Ez hogy volt Domonkos atya életében?
Ez így van, minden város, minden plébánia sajátszal rendelkezik, vagy arcátlanságokkal. És ez tényleg sokféle kihívás. Az első szerelmemhez mentem oda, az első plébániámra, nagy-nagy várakozással, amikor egy fegvára helyezett a püspök atya, és hát tényleg úgy fogtam fel ezt az első papi szolgálatomat, mint az első szerelmemet, és nagyon szerettem volna találkozni a fiatalokkal, hívekkel, és hát nyilván tele voltam teológiai fogalmakkal, és nehezen voltak érthetőek a beszédeim, bonyolultak voltak a mondataim, stb. Tehát nyilván ezek nem egyszerű dolgok. Nyilván a papi összetartozás egy főnökkel, egy principálissal hozhat olyan összetűzéseket, amiket egy fiatal ember a gyakorlat nélkül nyilván nehezen emészt, és én is voltam így. De ebből is pozitív dolog jött ki, éppen az első ilyen konfrontációból, amiben ráadásul nem volt igazam, úgyhogy bocsánatot kellett kérnem a főnöktől.
Aztán ez nem volt nehéz? Ez sose könnyű.
Igen. És aztán töprengtem azon, hogyha én a magam lehetőségei szerint lehetnék pap, akkor mit lennének azok a fontos dolgok, amik szerint a szolgálataimat ellátnám, és akkor egy 3 hét alatt 5 mondat gyűlt össze, és ez az 5 mondat lett aztán a domonkos hivatásomnak a fogózó pontja, mert fél évvel később egy domonkos atyával találkoztam, Bergő Imre atyával Budapesten, és megkérdeztem tőle, hogy mit jelent domonkosnak lenni, és elmondta az én 5 mondatomat. És akkor jöttem rá, hogy hát ez igaziból domonkos hivatás. Úgyhogy ezek a konfrontációk, ezek termékenyek tudnak lenni.
A papi hivatás megújításakor az a szerzetesi fogadalmát is megújítja?
Hogy nem. Nyilván bármilyen rendű valaki, bármilyen szerzetes rendben van, a papi fogadalom a püspökségen mindenki számára ugyanazok a ígéretpontok, ugyanazok a mondatok. Éppen ez jelenti a testvér összetartozást egymással.
És kérdezhetjük, hogy miért választotta a domonkos rendet?
Ez azt jelenti, hogy mondjam el az 5 mondatomat.
Igen, hogyha méltóak vagyunk rá, hogy meghallgassuk.
Jaj. Hát az első nagyon fontos volt a számomra a keresztnek a titka, ahol az Úr Jézus egy végtelen hűségről és irgalomról és isteni bölcsességről tesz tanúságot rendkívüli próbatételek között, és ennek a szenvedő Jézusnak az imádása mindig fölödítő. Tehát olyan sok emberi szempontot hoz elő az Úr Jézus szenvedésének az elkísérése, akár elmélkedésben, akár keresztúr végzésében. Nem véletlen, hogy II. János Pál a pápa, hogy tudom, minden nap imádkozta a rózsafűzért, azt is meg a keresztúr. És az Úr Jézus szenvedése mögött rendkívül sok jó tanács és megerősítés rejtőzik. Ez volt az első.
Igen.
Ez nyilván fűződik az engesztelés. Aztán, amiben az Úr Jézus adja oda magát az atyának, és közvetíti számunkra az irgalmat, ez az imádságban valósul.
Aztán ez a második.
Nyilván az elmélkedés, ami nagyon fontos, tehát egy állandó személyes találkozás. Aztán az evangelizáció nyilván, tehát a lelkeknek a mentése. Állandó képzés, amiben tanulással, illetve oktatással vesszük és adjuk tovább azt, amit az Úristen közölni akar. És
ez már a negyedik volt, ha jól számolom.
Így van, így van. És a közös imádság, tehát a zsolozsma, ami nagyon szép ünnepélységgel történhet. Először akkor ragadta meg a figyelmemet, amikor piarista diákként láthattam a templomban napközben a piarista tanárokat, az atyákat összegyűlni, és ennek valami hihetetlen sodró ereje volt, belső sodró ereje volt a számomra.
Filmen én is láttam már, és ez hihetetlenül szép, és valóban erős élmény. Erre ott most úgy tudom, hogy a soproni szerzetes közösségben van, ott is ugye sor kerül erre a közös zsolozsmára.
Igen, és iparkodunk úgy zsolozsmázni, hogy a hívek is bekapcsolódhassanak ebbe. Amikor tehetjük, akkor énekeljük is. Nekem mostanában nincsen túl jó hangom, ezt sajnálom, de vannak jó énekeseink, és nagyon szépen éneklik. És hát ennek a lehetősége egyrészt maguk az imáknak a tartalmai a zsoltárokból, a szentírásnak az összeszedett szövegeiből rendkívül pontosan kidolgozott és nagy értékű szövegek, és hát az egymással való közösségnek a megélése is egy isteni áldás.
El tudom képzelni, és kívánjuk, hogy tényleg most a nagy héten ez különösen erős hatással legyen mindnyájukra. De hát vissza a gazdag életéhez. Említette az előbb, hogy éveket keresztül szolgált Kárpátalján. Kárpátalja ma kicsit mindnyájunknak a szívecsücske, olyan nehéz, sőt szörnyű anyagi és kulturális nyomás alatt élnek ott az emberek. Ez már akkor is így volt, amikor Domokos atya ott szolgált?
Módonban állt a 70-es évek elejétől ezt a folyamatot kísérni, mert a bátyám oda nősült, és onnan hozta el a mennyasszonyát, úgyhogy akkor még az esküvőre, hogy mentünk, a Szovjetunió határán hihetetlen botozás volt. Szentírást, farmert és bikisz énekeket kutattak elsősorban a vámosok, és mert ezek nagy feszültséget jelentettek, órákig ott kígyóztak a sorok, és mindenki izgult. És az esküvő titokban történt zárt templomon belül. És az ottani atya akkor 71-ben a zsinati tanítást idézte a házasság szentsége kiszolgáltatásakor, ami számomra nagyon megrendítő volt, hogy mennyire felkészült volt ez az ember szovjet határokon belül. Aztán én 90-ben voltam ott újra, amikor a Diósi Géza atya Domonkos volt először közülünk misszióban, és végig vezetett Kárpátalján. Találkoztam majdnek Antal püspök atyával, aki akkor még káplán volt, Lagykó László atyával, egy kis földes szobácskában, emeletes ágyban húzták meg magukat, és onnan jártak ki hétvégenként 180-200 kilométert kerekezve.
Hát ez már igazán kaland.
Utakon 4-5 misét mondva, mert hitoktatást még nem lehetett tartani, ezért a szentmisék voltak a fölkészítések, az első áldozások birmálkozása, és hát
hittan tilos volt.
Ahogyan a hívek akkor itták a szavakat. Ez hátborzongató még mindig, amikor most is mondom. 93-tól ifjúsági lelki gyakorlatokat tartottam nyaranta a hegyekben, és télen nagyszülősen a magyar iskolában 200-220 gyereknek, akik padlón aludtak egy pokrózban 16 fokban, és a napközi elmélkedéseket olyan állítottal hallgatták, hogy hát az hihetetlen. Nagyon szép emlékeket.
Igen, ott nagyon intenzív a hitélet, de ez önnek nem volt nagyon fárasztó, vagy nagyon igénybe vevő, hiszen ott tulajdonképpen a hitélet vezetésén túl hát ilyen nemzetiségi közösségszervezést is vállalnia kellett.
Ez egy különös helyzet volt. Azt hiszem, hogy ez a gondviselés, hogy az, hogy Magyarországról kerültem ki, és az addigi helyeimen, Debrecen, Budapest, illetve a vidéki szolgálataim olyan sokféle megoldásokat kívántak, és olyan személyes ismerettségeim voltak, hogy a legkülönfélebb nehézségek az egészségügytől a kulturális szervezésig már olyan élő kapcsolatokban találtak megoldást, ami egy gondviselőszerű találkozás volt. Az ismerősöket összekötni egymással és a segítségeket felvállalni, ez nagyon szép volt. Tehát katolikus hozzák létesültek, egyetemi kollégiumok, cigányközösségi házak, templomépítés, ez mind a porondon volt, és hát nekem is oda kellett állnom, és fogtam a lapátot, hogy keverjük a betont, és sok a cigány házban raktam a cserepet, mert az ottani testvérek még nem tudták, hogy kell cserepet adni a tetőre. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok voltak, és épp ettől a közös munkától, hogy látták, hogy én is velük dolgozok, a magukénak érezték a közösségi házat és a közösséget is, élő közösségnek tisztelték. Ezek szép történetek.
És akkor megtelt a közösségi ház élettel, mire elkész,
igen, azokkal, akik
amikor megkészült.
Igen,
igen.
És ez volt a közösség.
Önnek is csodálatos érzés lehetett, hogy ezt az egészet tulajdonképpen összefogta, a támogatásokat kijárta.
Volt ilyen, hogy reggeli kellett leadni a pályázatokat Pesten, és akkor hajnali 2-kor lettünk kész az összegzéssel, meg a pályázati papírok elkészítéssel, és akkor 2-kor indultam kocsival, hogy odaéljek reggelre. Kemények voltak.
Kemény élet volt. És ha jól tudom, akkoriban volt ott egy pusztító erejű árvíz. Azt hiszem, hogy a Tisza öntött ki, és talán falvakat is elöntött.
Igen, 3 árvíz volt, 98-ban egy, és 2000-ben 2 egymás után, február elején és március végén. Hát ezek döbbenetesek voltak. Éppen templomszentelés lett volna 98. november 5-én, Szent Imre ünnepén, és 4-én mindent előkészítettünk a szentelendő templomban az ünnepre, és amikor mentünk haza Nagybocskóról Szlatinára este 9:30-kor, akkor a bocskót elhagyva kezdtünk vízbe menni, és aztán hát se világítás, se semmi, némi köd, és mentem előre, és hát már a művész, aki az oltárt a helyére rakta, a Péter, Matl Péter már a zsigulyában a lámpából csak egy centi látszott ki, és akkor leúszta az ablakát, és mondta, hogy nem ér le a kerekünk. És így mentünk egymás mellett, aztán mondta, hogy most már leér a kerek, mint a motor is leállt. És hát mit lehet ilyenkor csinálni? Bömbölt a lábam alatt a motor, nyilván, hogy a víz alatti kipufogóba benne menjen a víz, mert akkor ott leszünk. De hogy kötöm oda a kötélen a víz alatt a zsigulit a kocsim után? Szörnyű. És aztán elmondtunk egy 10 rózsafűzért, igen csak buzgón. Aztán ilyen körülmények között elindult a zsiguli motorja, és kijöttünk abból a majdnem méteres vízből. Hát ezek félelmesek voltak.
Hát azért ezek nem mindennapi lelki vezetői feladatok, úgyhogy tényleg lehet mondani, hogy ott volt a segítség, amikor kellett, és fentről jött. Na most ehhez képest a magyarországi évek csendesebbek lehetnek, gondolom. Én azt hallottam, nem így van?
Nem, másképp nem.
Azt hallottam, hogy amerre Domogos atya éppen szolgált, arra mindig felélettek, és intenzíven kezdtek dolgozni a világi domonkos közösségek. Erről a rendről keveset tudunk. Mondana néhány szót róla?
Szent Domonkos idejében már a civilek segítettek a Szent Domonkosnak és a munkatársainak, és ez Színei Szent Katalin maga is az özvegyeknek a rendjét vette föl 15 éves korában, amikor halálul beteg volt, és amikor a szülője meggyógyította, és másnapra Ramadán mindig is ott volt a homokosok mellett. Ez nálunk úgy történt, hogy például az én esetemben, hogy mindig egy-egy következő dispozíciót, ahogy megkaptam, mindig volt néhány civil, akik azt mondták, hogy neked van valami titkod, úgy látjuk, beszélj róla, és akkor beszéltem a domokos harmadrendről, és ők azt mondták, hogy hát ők is szeretnének az apostolkodásba bekapcsolódni, és gyakorlatilag így alakultak a 8-10-15 fős közösségek, akik besegítettek a hitoktatásba, a szociális munkába, a bővinyomtatásba, a lelki gyakorlatok tartásába sokféle módon, ami mutatja azt, hogy egy civil ember nem egy fogyasztó, aki karba teszi a kezét, lábát, és akkor tessék szer produkálni neki, hanem ahogy a plébánia újra építve könyvben most megjelent Néki Kálmán gondozásában, és már sok püspök atya szem előtt tartja ezt a könyvet. Éppen ezt mondja ez a könyv, hogy a hívek nem fogyasztók, hanem minden keresztény misszióban a saját hivatását hordozza. És mindenkinek megvan a maga feladata az egyházközség felé, mint szolgálat, és az egyházközségen kívüliek számára, mint misszió. És most az eukarisztikus világkongresszus kapcsán össze kellene újra szedni az országban az első áldozókat, bérmálkozókat, akik már évek, évtizedek óta nem tudják, hogy micsoda kincs, hogy a végtelen Istennel találkozhatunk, és hogy a vasárnap az egész hetet megszentelés egészen más lesz a megszentelt ember az Úr Jézus által, és egészen más lesz a nemzet és az országnak az arca, hogyha az értékek mentén újra fölépülünk. Úgyhogy ez egy nagy kihívás.
Igen, és jelen pillanatban ugye, hogy a nemzet összetartozását elősegítsék most a kárpátaljai utazásokat, csoportos utazásokat, a Rákóczi Szövetségen keresztül az állam is támogatja, és én gondolom, hogy Domonkos atya hát ezt gondolatban támogatja, vagy akár tevékenyen is támogatja.
Sajnos már itt a nyugati ország részről ez elég nehezen megy, úgyhogy régen voltam már Kárpátalján, mert nem telik az időmből. Időnként megyek, 2 éve voltam a húsvétkor, és 2 kis faluban láttam el a nagy heti szolgálatot, nagyon nagy örömünk volt. Nagy hálával tartozom azoknak a vezetőknek, akik támogatják az anyagért kulturális és vallási kapcsolatokat Kárpátaljával és a leszakadt országrészekkel, ez rendkívül fontos. És az is nagyon fontos, hogy oda-vissza egy kölcsönös élő kapcsolatot jelentsen, ahol szintén vigyáznunk kell arra, hogy ne fogyasztókat neveljünk, hanem társaként kapcsolódjunk egymáshoz.
Igen, hát a nyugati országrészből valóban ez nagyon messze van, de hát azért az egész országban és mindenütt érvényes az, hogyha egy közösség oda tervez utazást, akkor még az utazási programot is összeállítják ők, a kárpátaljaiak, és az úti költséget, tehát az autóbusz költséget a Rákóczi Szövetségen keresztül meg lehet kapni.
Nagyon örülök, és nagyon tisztelem ezt a kezdeményezést.
Lassan elbúcsúzunk Domonkos atyától. Még megkérdezhetem azt, hogy az idei nagyhetet és az idei húsvéti ünnepeket milyen különösebb esemény vagy közösségi élmény fogja még gazdagítani?
Itt fogom a nagyhetet tölteni Sopronban, és az itteni szolgálatot látom el. Ilyenkor olyan sok gyónó van, hogy gyakorlatilag a nagyhét jó részét már ketten látjuk, tehát mindig 2 gyóntató van, mert sokan jönnek hozzánk, nem csak a városban, hanem a vidékről is. És ez nagy örömet jelent a számunkra, nagyon szívesen végezzük ezt a szolgálatot. Minden nap más-más látogatók vannak, úgyhogy például nagy szombaton az egyetemisták, akik hazajönnek vidékről, ők szoktak legtöbben jönni, és hogy mikor jönnek a házi asszonyok, mikor inkább a férfiak, ez egy érdekes, mindenki megtalálja maga lehetőségét, és nagy szeretettel várjuk őket, és mindenki. mindenkinek áldott húsvétot kívánok, különösen is azzal, hogy a húsvétnak az ünneplése és az eukarisztikus világkongresszusnak a kapcsolatban nagyon komolyan összefügg egymással.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a fél órát velünk töltötte, és részesévé lehettünk egy kicsit a rendkívül gazdag és lelki mélységeket jelentő papi életének. Áldott nagy hetet és áldott húsvétot kívánunk a Mária Rádió hallgatói családja nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Beszélgetést hallottak Mészáros Domonkos szerzetessel, papi életéről, a papi fogadalma megújításáról. Szerkesztőriporter Bíró Magda volt.